alapvetően, ha belegondolunk, hogy nem egy autó, de mondjuk 1000 vagy 10 000 elektromos autónak az akkumulátorát virtuálisan egymás mellé képzeljük, akkor annak a 10 000 autónak az akkumulátora is egy óriási, virtuálisan is és fizikailag is összekötött elektromos autó energiatárolóként funkcionálhat, és ha picit tovább gondoljuk, akkor belegondolhatunk, hogy ezt a 10 000 autót egyfajta virtuális, legkonkrétan fizikai villamosenergiatárolóként is használhatjuk majd jövőben. És innentől kezdve aztán már a fantáziákra lehet bízni, hogy ezt hogyan lehet használni a rendszer kiegyensúlyozására.
Sziasztok, Borbé Ede vagyok, itt az Egy Jövő Partizán Podcast következő adása, a Partizán klímatűlélő zöld átállási podcastja, és itt van már velem a stúdióban Hajdekker Dániel. Szia, Dani!
Szia, Ede! Köszönöm, hogy meghívtál!
Nagyon szívesen. Majd meg kellek, hogy mutasd be magad kicsit részesebben, de elmondom, hogy alapvetően azért gondoltam, hogy jó, hogyha beszélgetünk ebben a podcastban, mert az Alteo, illetve annak az e-mobilitási lába az Altegónál dolgoztál, és most apasági szabadságon vagy. Szerettem volna mindig is egy adást csinálni az elektromos járművek és az áramhálózatnak a kapcsolatáról, ezt majd ki fogjuk fejteni, de amikor korábban beszéltünk, mondtad, hogy te már pár hónapja apasági szabin vagy, és hát mondtam, hogy akkor szuper lenne arról beszélni, hogy az energiaszektorban hogyan is tekintenek az apasági szabira, úgyhogy majd kérlek mesélj erről, de mondj egy pár szót nyugodtan magadról előtte.
Köszönöm szépen a kérdésedet, és ha nem bánod, akkor én gondolkoztam ezen, hogy erre most hogy válaszoljak, és arra gondoltam, hogy egy picit hosszabbra venném, ez egy fenntartatósági podcast, és szerintem a nagyon jó korábbi beszélgető partnereid voltak, és aki a podcastot hallgatja, az szerintem rengeteget tanult már különböző fenntartatósági témákról, legyen szó hulladékgazdálkodásról, vagy napelemes rendszerekről, ezek szerintem nagyon jó adások voltak, de szerintem, ha a fenntartatóságot kicsit távolabbról nézzük, akkor az is a fenntartatóságnak a része, hogy az azt végző, a munkaerőpiacon dolgozó emberek, férfiak és nők hogyan viszonyulnak a munkához, és hogyan viszonyulnak egymáshoz. És én azt gondolom, házasságban élek, 3 gyerek apja vagyok, egy 7, egy 4, meg egy 1 éves gyerek apja, hogy nálunk ez egy nagyon kiegyenlített szerep a házasságban, ezt ugye ilyen couple equity-nek is szokták angolosan megnevezni, a párban a nemek, vagy a férfi és a nő egyenjogúsága, és mi ebben nagyon hiszünk, mi azt mondjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan házi munka, ami női vagy férfi munka lenne. Tradicionálisan persze van, és nálunk is van olyan, mondjuk, hogy egy csavart be kell csavarni, azt inkább én csinálom, és ha mondjuk főzni kell, azt inkább a feleségem, de egyébként...
Nem kell vágni, nagy
mennyiségben. Nem, van fűtés otthon, szerencsére is gáz alapú.
És nem fás. Gázfűtés, hát.
Egyébként a favágás, annak romantikája őszintén szóval.
Van.
De nálunk alapvetően azt gondoljuk, hogy ezeket a házi munkákat a férfi és a nő is ugyanúgy el tudja látni. Talán az egyetlen a szoptatás, ami egy olyan biológiai adottság, és a szülés most természetesen szintén ide tartozik, amit a nő tud csinálni addig, amíg a babának erre szükség van, de minden más a férfi és a nő is meg tud csinálni. És éppen ezért van az, hogy mi a kezdetektől fogva ezt teljesen egyenlő mértékben csináljuk. És például ezért van az, hogy már a második gyerekünkkel is voltam otthon 4 hónapot, ekkor már alteós voltam, 3 évvel ezelőtt, és a mostani, a harmadik gyerekünkkel, aki most már 1 éves elmúlt, is voltam otthon 9-10 hónapot, pont mostanában fogok visszatérni a munkaerőpiacra, de hogy 10 hónapot ezzel a gyerek nyer. Tehát neki egy anyja és egy apja is van. Nagyon sokszor látni anyás gyerekeket, nálunk nem anyás meg apás gyerekek vannak, hanem anyás-apás, tehát... Teljesen egyelő ez.
És az energiaszektorban hogyan viszonyulnak ez az apasági szabadsághoz? Az hát, Alteo az egy eléggé klasszikus termelőkereskedő energiacég, majd erről is fogunk beszélni. Azért ez nem egy feltétlenül egy olyan, ez egy eléggé maszkulin iparág, de mondjuk ki, tehát itt erről van
számból
szó.
Számból vetted ki a szót.
Igen, itt az, hogyha te azt mondod, hogy elmész 10 hónapra, akkor itt nem értéged bármilyen. Hát és megkülönböztetés, nem néznek furán.
Azt kell, hogy mondjam, hogy de arra vonatkozóan nincsen statisztika a birtokomban, de szerintem nem létezik olyan statisztika, hogy bizonyos iparágakban mennyire bevett a férfiaknak a gyedre menetele. De azt kell mondjam, hogy szerintem Magyarországon, és alapvetően a közép-kelet-európai régióban ez fehér hollószámba, vagy ritkaságú esemény. Tehát tradicionálisan van belénk kódolva, hogy van a nő, az anya, és eddig rendben van, tehát a nő az anya, de hogy a nemek szerinti leosztás, a nő az, aki otthon kell legyen a gyerekkel, és az apa a pénzkereső. Az apa, aki többet keres, az anya, aki kevesebbet keres, és az anya egyébként azok, az anyára hárulnak azok a feladatok, amik a gyerek ellátásával kapcsolatosak. Na de miért, ha ránézünk, miért is pont a nő az, akinek ki kell esni a munkaerőpiacról? Miért nem lehet a férfi? Mi van, ha a nő az, aki többet keres mondjuk egy párkapcsolatban, és a férfi ugyanúgy el tudja vinni a játszótérre a gyereket, ugyanúgy be tudja pelenkázni. Röviden összefoglalva, nincs arra vonatkozó statisztikám, hogy bizonyos iparágakban ez hogy néz ki. Azt tudom, hogy az Alteóban én nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam csinálni. Sose éreztem azt, hogy kérdés az, hogy én egyáltalán elmehetek, mert elmehettem. Azért azt tudni kell, hogy 1982, tehát még bőven a rendszerváltás előtt óta van lehetősége törvény szerint az apáknak is gyedre menni. És pár évvel ezelőtt vezette be azt a kormány, hogy már nagyszülők is elmehetnek, és picit talán távolra visz, de azért azt hadd mondjam el, hogy amikor egy gyerek születik, az első fél évben cseden vannak a szülők, ez mindig az anya, ott a fizetésének gyakorlatilag a 100%-ának megfelelő jövedelmet kap az államtól, majd a gyerek fél és két éves kora közt van az úgynevezett gyed, ez amin már apa és anya is lehet, ez olyan durván 280 000 forintnak megfelelő nettó jövedelem, ez maximált, tehát ennél többet nem ad az állam, és a harmadik évben van a gyes, a gyerek 2 és 3 éves kora közt, az már egy minimális, ilyen durván 35 000 forintos havi összeg, és azon is lehet apa és anya is egyaránt. Az Alteóban én ezt már másodjára játszom el, ahogy említettem, 4 hónapot voltam először 3 éve, és most már 10. hónapja vagyok gyeren otthon.
És akkor térjünk is át az Alteóra, melyik egy olyan cég, ami amellett, hogy ilyen fantasztikus lehetőséget biztosít a fiatal édesapáknak, az egy elég aktív szereplője a magyar energiaszektornak. Szerintem mondjunk pár szót róla, és utána rá tudunk térni a hálózatrugalmasságokra, illetve az elektromos autók integrálására, okay, meg az egész, okay, ilyen demand side management, vagy dynamic load management, amiről beszélgetni akarunk.
Az Alteó egy durván 100 milliárd forintos árbevételű cég, durván 400 munkavállalóval, magyar tulajdonú cég, tehát ez egy teljesen alapvetően Magyarországon működő, országhatárokon kívül egyelőre nem működő cég. Klasszikusan erőművi energiatermeléssel foglalkozik, ezt úgy képzeljük el, hogy gáz, szél, nap alapú erőműveket tulajdonol és működtet, és hogyha elképzeljük, mondtad, hogy maszkulin iparág, egy erőműnek az irányító központjában vagy egy gázmotor mellett alapvetően kék kantáros, kék galéros férfiakat képzelünk el. Next level, amikor ezt az energiát elkereskedjük, az már olyan vegyesebb, inkább férfiakat képzelünk el, de nálunk például az Alteó már ott nők is vannak, és akkor van ennek egy következő szintje, az Alteó nem csak megtermeli az energiát, de alapvetően a magyar villamos rendszer keresleti és kínálati kiegyensúlyozásában is nagyon komoly szerepet tudhat magáénak. A podcastban többször elhangzott már a kiegyenlítő energia fogalma, nem most a maiban, a korábbiakban. A kiegyenlítő energia biztosítása, a rendszer kiegyenlítésében nagyon komoly szerepe van az Alteónak. Ehhez egyébként, mivel egyre több megújuló alapú erőmű kerül be a magyar villamosenergia rendszerbe, ennek a becslése egyre nagyobb kihívást jelent az energetikai cégek számára. Meteorológus, data scientist, matematikus, informatikus, ilyen szakmák is vannak in-house az Alteón belül, mindegyikben van női munkavállaló már az Alteóban.
Ez időjárás függő termelés miatt van, ez a kiszámítatlanság, és akkor ebben, tehát női matematikus...
Van nálunk. Ez is női, mind a 4 szakma, amit az előbb említettem, mind a 4-ben tudok női kollégát.
Szerintem és ugye felsővezetésben is reprezentált. Tehát a szempontból ez egy divers közeg.
Igen, abszolút. Igen,
és ez mennyire reprezentatív szerinted az egész energiaszektor Magyarországon?
Szerintem még nem az, de mivel ez már EU-s irányelv is lesz, ugye nagy cégeknél elő fogja írni az EU, hogy a boardok, tehát az igazgatóságoknak nagyjából a, nem tudom pontosan a számot, hogy 40%-át női igazgatósági tagnak kell betölteni. Én azt gondolom, hogy ez is valamilyen szinten ösztönzi a döntéshozókat, hogy így tegyenek.
Igen, itt említetted a harmadik szintet, ahogyan felépítetted a cég tevékenységkörének a bemutatását, ez a magyar villamosenergia piac keresleti kínálati oldalának a kiegyenlítése, és az áramrendszerből lévő rugalmasságoknak a megtalálása és használata. Ugye mivel egyre több időjárás függő megújuló kapacitás van a rendszerben, ezért nagyon fontos erről beszélni. De gyakorlatilag valószínűleg a következő 15 évben így erről fogunk beszélni, honnan jön a rugalmasság már. Amikor a természet azt nem teszi lehetővé számunkra, akkor valóban elő kell állítani, mert azért azt látjuk, hogy mondjuk a lakosság vagy a termelővállalatok oldalán az, hogy valaki a fogyasztását visszafogja, azért az egy nehezebb nehezebb dolgot, tényleg egy sokkal nagyobb krízis időszakban kell lenni ahhoz, hogy valaki ilyet csináljon, tehát a rendszert kell rugalmasabbá tenni, és ez lehet is rugalmassá tenni. Mondanám erről pár szót, hogy mi a cégnek az elképzelés erről, és azért fixálódom annyira ezen, meg azért is gondoltam jó, hogyha ezt kiteszük az asztalra, mert elég egyedi koncepcióval rendelkezik, tehát hogyha én nekem a nemzeti tapasztalatom, meg a magyar tapasztalatom alapján azért kevés olyan vállalatot láttam, aki ennyire úgy áll hozzá a megújuló energiákhoz, hogy oké, bővítünk kapacitást, de gondoskodunk arról, hogy ne nyomott áron kell délben eladjunk mindent, amikor a legtöbb napelemünk termel, hanem hogy kialakítsunk olyan mechanizmusokat, legyen az fizikai backup-pal, akár tradinggel, akár bármivel megáldott mechanizmus, ami ezeket a megújuló termelési egységeket egész egyszerűen profitábilissá teszi, és ezáltal hosszabban fenntarthatóvá, mert különben, ha nem profitábilisak, senki nem fog belég fektetni. Mondnál pár szót arról, hogy mi a koncepció a cégben erről?
Igen, nagyon jól látod. A picit az egész világ idézélesen önmaga alatt vágja a fát azzal, amikor megújuló részarányt növel, hiszen ezzel bizonytalanságot növel, tehát az egész energia mixben, ha nő a megújulók részaránya, akkor az időjárásnak való kitettség is nő. A nap süt, amikor ő úgy gondolja, a szél fúj, amikor ő úgy gondolja. Persze, hogy vannak évtizedes statisztikák, amikből lehet extrapolálni előrefele. Erre vannak a matematikusaink, meg a data scientistaink, meg egy kis AI most már, ami tényleg napi szinten segít a szél fújása és a napsütésének az előrejelzésében. De ahogy mondtad, ahogy úgymond valami szinten erőltetjük a megújulók részarányának a növekedését, ezzel húzzuk magunkra a rendszer bizonytalanságát is. Ergo teremtődik egy másik, egy aliparág az energetikán belül, a bizonytalanság elkerülésének az iparága. És ugye erre többféle megoldás van. Az egyik, hogy Altevosz megcsinálta, olyan szolgáltatást fejleszt, ez például nálunk a megújuló menedzsment, megújuló termelés menedzsment, MTM részleg, aki kifejezetten megújulók termelésének az előrejelzésével foglalkozik, hiszen nem várhatjuk el egy-egy naperőmű tulajdonosának, hogy ő meg tudja mondani, hogy Békés megyében, meg Vas megyében, azon a konkrét x darab hektáron, hogy fog fújni a szél, vagy hogy fog sütni a nap, de egy úgynevezett agregátor, és egy ilyen agregátor szolgáltatása ez az Alteónak, magába foglal mondjuk 1000 naperőművet az országba, akkor annak az egy 1000 naperőműből álló egységnek az egész előrejelzését kell tudni csak megmondani. Teljesen mindegy, hogy a Vas megyei éppen hogy termel, jól eltaláljuk-e vagy sem, vagy a Békés megyei úgy termel, hogy eltaláljuk-e vagy sem, de az egésznek az x megawattnyi, vagy x 100 megawattnyi naperőműnek az előrejelzését, ha jól eltaláltuk, akkor a rendszer egyensúlyát eltaláltuk. Ez tehát egy szolgáltatás, amit a piacon kínál az Alteó. A másik, amit nem szolgáltatásnak hívnék, de mondjuk beruházásnak és megoldás a kérdésedre, az az energiatárolók kérdése. Az Alteó saját energiatárolókkal is rendelkezik, és az energiatároló az ugye egy puffert jelent a kereslet és a kínálat közt, a megtermelt energiát bizonyos ideig eltárolni képes, és abból kivehető energia, amikor betehető bele energia, és kivehető bele energia, amikor az szükséges. A globális, tehát hogy még large scale, úgy mondjam, energiatárolók nem állnak rendelkezésre a világban olyan mennyiségben, hogy ez megoldást generáljon az teljes kiegyenlítési igényre, de ezek is már részmegoldások. És akkor mondjuk átevezve a beszélgetésünknek egy arra témájára, amiről az elején említést tettél, az e-mobilitás, alapvetően, ha belegondolunk, hogy nem egy autó, de mondjuk 1000 vagy 10 000 elektromos autónak az akkumulátorát virtuálisan egymás mellé képzeljük, akkor annak a 10 000 autónak az akkumulátora is egy óriási, virtuálisan is és fizikailag is összekötött elektromos autó, energiatárolóként funkcionálhat. És ha picit tovább gondoljuk, akkor belegondolhatunk, hogy ezt a 10 000 autót egyfajta virtuális, meg konkrétan fizikai villamosenergia tárolóként is használjuk majd jövőben. És innentől kezdve aztán már a fantáziánkra lehet bízni, hogy ezt hogyan lehet használni a rendszer kiegyensúlyozására.
Így van, és szerintem nagyon jól végigmondtad azt, hogy gyakorlatilag milyen olyan globálisan összekötött rendszert érdemes alkotni arra, hogy a rugalmasságok megteremtődhessenek ebben a rendszerben, és az időjárás okozta bizonytalanság minimálisra csökkenthető legyen. Tehát alapvetően matematikai modellek előrejelzéssel tudsz valamilyen bizonyossággal előre jósolni, több tízes adatok alapján, valószínűleg a széljárások kicsit változhatnak, a benapozottságadatok azok nőni fognak a klímaváltozással, de ugyanúgy ez is modellezhető, hogyha kicsit félre modellezel, vagy nem az az élet, vagy a pont a bizonytalanságnak az a része jön be, ami nem számítottál, akkor akkumulátorokkal is tudod ezt egészet korrigálni. Ha minél nagyobb portfóliód van, annyiban kiegyenlítik egymást a bizonytalanságok, és hogyha az autóflotta is átáll, akkor megvan ez a típusú extra rugalmasság, de ez azért sok minden kell. Tehát kell azért az, hogy autók rá legyenek kötve a hálózatra, és legyen egy elköteleződés, hogy abban a órában, negyed órában, percben az autó az használható. Ezt valahogyan árazni kell. A töltés, vagy éppen a merítésnek lehetnek különböző árai. Azért nem feltétlenül van benne az embereknek a fogyasztási kultúrájában, hogy ez megtörténjen. Hogy látod ezt a kérdést? Mennyire van ez távol tőlünk A. technikailag, B. rendszerképítettségben, és C. kulturálisan?
Kezdeném a kulturálisan, nagyon jó, hogy ezt mondtad. Nagyon sok minden távol van még tőlünk kulturálisan, ahogy egy apaság ígyed is. Én azt gondolom, hogy viszont mindig is volt egy haladó réteg. Most sorolhatom magamat ide, mert apaként ugye mondhatjuk, hogy most már rendszeresen járok gyedre, de hogy mindig is volt energetikában egy haladó réteg, aki kifejezetten izgalmat érez azért, hogy mondjuk optimalizálhassa az energiafogyasztását. Ők azok, akik szigetelik a tetőt, ők azok, akik napelemet tesznek föl, ők azok, akik az első elektromos autósok lesznek. Ezek a...
Vagy voltak 8 éve.
Vagy voltak, igen, az első, igen. De hogy tehát ők azok, akik élvezik, hogyha a telefonjuk, a telefonjukon a kijelzőn látják, hogy éppen most termele az alapelemük, és mennyit termel. Tehát van egy nagyon tudatos réteg, de ez messze nem a többség, ugyanis ez anyagi kérdés is. Tehát elektromos autót venni, napelemet vásárolni, ezek beruházási kérdések, szerintem valaki ténylegesen kiszámolja, hogy ez mennyit hoz neki, valaki kifejezetten környezettudatosságból csinálja ezt. Azt gondolom, hogy van egy réteg, aki erre nagyon fogékony és nagyon tudatos, azonban a nagy többség szerintem még nehezen vehető arra rá, hogy csak hogy más példát is mondjak, akkor kapcsolja be a mosogatógépet, amikor az a villamos rendszer hálózatnak éppen alkalmas. Pedig már most programozhatóak a mosogatógépek. Amit viszont kérdeztél, hogy az autók, tehát egy elektromos autósoknak a tömege, ami egyébként elenyésző, ugye a teljes autós társadalomhoz képest, de azon belül is szerintem egy elenyésző réteg az, aki valóban hajlandó azért áldozatot hozni, mondjuk úgymond, hogy mondjuk ne legyen tele minden időpillanatban az akkumulátora, hanem ebből kivenni engedjen. Mert ugye szükség van egy autóra, ami ezt tudja. Szerintem ettől nem vagyunk messze. Szükség van egy töltőre, tehát az autó és a villamosrendszer közt a töltő egység az, ami mondjuk hogy az összeköttetés jelenti. Szükség van két irányú töltőre, ami a visszatáplálást is engedi, és szükség van egy korábban említett agregátor, vagy villamosenergia kereskedőre, aki ezt az oda-vissza energiaadásvételt elszámolja nekem, mint lakos. És ugye szüksége van rám végső soron, mint emberre, aki hajlandó vagyok ebbe belemenni, hogy rendben, éjfél és hajnali 5 között, kedves villamosenergia rendszer, a rendelkezésedre bocsátom az autóm akkumulátorát, annak 75%-áig, 100 és 75 között, 25%-át vegyél nekem ki, de többen ne vegyél ki, mert bármikor alakulhat úgy, hogy nekem el kell mennem mondjuk egy 150 kilométeres.
Reggel 5-kor, ha úgy ébredek, hogy 150 kilométer.
És szeretek hajlamba futni egyébként.
Nekem például, és akkor kimész a hegy tetejére a kocsival, és onnan futsz.
Ritkájára busz, ja, hajnal normálhára szeretek járni, és hajnalba.
Világos, hát akkor van erre, de hát ez még az éjjel, az még egy dolog, de mondjuk napközben, tehát hogyha mondjuk áll az autó az irodaház parkolójába, vagy az utcán bárhol, akkor ugye ez már egy másik élő példa, amikor lehetne ezt használni. Ugye az autók mindig egy 5%-ában használtak az
igen,
teljes idejüknek,
ez nagyon alacsony. Ezt a statisztikát ismerem én is, tehát ha belegondolsz, tehát 95%-ban áll.
Így van.
És ugye benne van, te ismersz biztos te is, én is olyan kispolgárokat, akik annó hitelre megvették a kis autójukat, és két hetente egyszer elmennek a külvárosi hipermarketbe bevásárolni. Egyébként 2 hétig, 13 napig és 160 akárhány óráig áll az autó, és nem mozdul meg vele, és ott vannak a taxisok, akik viszont naponta 14 órát használják. Tehát, hogy ennek a kettőnek együtt az átlaga hozza ki azt, hogy 500-ban mennek az autók, 95-ben állnak, tehát nagyon nagy potenciál.
És akkor nyilván van minden nap, aki ingázik oda-vissza 20+20 kilométert.
Így van. Ezért egyáltalán nem mindegy egyébként, hogy az elektromos autózást hol vezetjük be. Tehát vannak olyan, abszolút vannak olyan élethelyzetek, most mondok egy példát, én sokat voltam sales-es az elmúlt időszakban, 14 évből, szerintem 12-t az energetikai iparágban, mindig sales-esként dolgoztam. Nagyon szerettem ügyfelekkel foglalkozni, és sokat autóztam. Ahhoz az életformához, munkakörhöz, akkor a dízel passzolt. Akkor az volt az olcsóbb, rengeteget mentünk, föltankoltam, és 1000 kilométert el tudtam menni, és sima személyautóval, dízelve. Tehát a szélszesnek nem biztos, hogy az elektromos autó jó, de mondjuk egy furgon, ugyanúgy maradjunk az energetikánál, lemaradjunk a töltőknél, az elektromos autó töltők szervizkocsija eleve legyen elektromos, mert hiszen a töltőket le is kell tesztelni, de a városon belül cikázik, és mondjuk csak egy 100 kilométeres kört fut egy nap, az tökéletesen meg tudja oldani az elektromos autóval, és egyáltalán nincsen szükség belső égési motorra ezekben az autóban. Tehát szerintem nagyon-nagyon érdemes átgondolni egy autóflottánál, hogy melyik dolgozónak adunk elektromos autót, melyiknek esetleg hibridet, és melyiknek nem adunk elektromost, mert nem fogja tudni a munkakörét ellátni. Egyébként mániám a közlekedés autómentesítése. Én nekem van autóm, 3 gyerek mellett mondhatnám, hogy jó indokom lenne arra, hogy autózzak, de az iskola 3 percre van, az óvoda meg, amik a bölcsi, ezben 3 intézményben járnak a gyerekeink, 15 percre van BKV-val, és mi villamossal járunk minden reggel a gyerekekkel, vagy bringával. Nem autózunk fölöslegesen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából, hogy az autót megkérdőjelezzük, hogy van rá szükség. De ha már van, akkor már persze legyen elektromos, mert az lokálisan nem bocsát ki CO2-t.
És mondjuk a taxisok, mert néha egy-egy taxistól azt hallom, hogy imádja az elektromost, egy-kettőtől meg azt, hogy soha nem tenné magát ki ilyen veszélynek.
Igen, úgy tudom, hogy az elején a taxitársaságok valamilyen módon ösztönözték az elektromos taxisokat. Egyrészt a taxitársaságnak imidzs szempontjából fontos volt, hogy legyen elektromos. Most elég sokat látni elektromos taxiból, de azt hiszem ösztönöze voltak, tehát kompenzálták a taxisokat az állásidőért. Mm-hmm. Ott töltötték fél óráig, óráig az autót.
Értelmszerűen
nem
tudott
dolgozni, és kiesett a bevétele, tehát neki ezt kompenzálták.
Milágos.
És még mindig sokkal több egy elektromos töltés, mint egy benzin kutas. Töltés. Tehát azért mondom, hogy bizonyos munkakörökben szerintem.
Igen.
A taxi az jó egyébként. Én örülnék, ha minden taxi elektromos lenne, mert sok taxi van, legyen elektromos, de szerintem fontos, hogy kompenzálva legyenek. Vagy majd megszokják, és ha már nem lesz más, csak elektromos taxi, akkor minden taxisnak az lesz az alap, hogy bizony naponta x-szer 20 percet vagy fél órát állni kell a töltőkön.
Igen.
És beárazza ezt majd a piac.
Visszatérve itt a járműflottára, meg amit mondtál, tehát akkor ez a, ugye az új autó piac, hogyha jól tudom, azért nagyon nagy mértékben a céges autó és a céges autóflották által vannak pörgetve, megvesznek új járműveket, használják 1,5-2-3 évig, és akkor az megy a használt autó piacra. Ebből a szempontból lehet, hogy érdemes lenne úgy megfogni a kérdést, hogy a cégeket ösztönözni adott futás teljesítményű, meg adott ilyen igényű autóknak az elektromos beszerzésére, nem? Tehát mondjuk most volt egy egészen extrém elektromos autó állami támogatás, ami egy első formája volt ennek, a nem tudom, a zöldrendszámmal járó pozitívumok mellett, de a jövőben, hogyha van mondjuk egy cég, és akkor vegyünk mondjuk egy komplexebbet, ahol vannak, tehát szélszesek vannak, mondjuk területre kijáró szakik vannak, vezetők, akinek vannak autói, vannak, csak mondjuk egy másikat, reggeli buszjáratok, ahol az üzembe viszik el a dolgozókat a közelebbi településekről, akkor ez alapján egy járműflotta optimalizációban, te hogy látod akár az elektromosnak a szerepét, de inkább annak a lehetőségét, hogy mennyiben tud ezt a flottában lévő sok akkumulátort egy virtuális erőműként, vagy egy rugalmas helyi kapacitásként értelmezni.
Szerintem, szóval még egy cégnek a céges autói is számosságban legyen akár 100 autó egy cégben, és ez már egy nagyobb flotta, az még mindig kevés ahhoz, hogy egy ilyen, akár egy ilyen V2G rendszerben értelmezhető volument adjon.
Ugye ez a vehicle to grid, amikor az autó feltölt a hálózatra.
Így van. Amiről előbb is beszéltünk, hogy ha hajlandó a fogyasztó, vagy az autós erre, arra, ha valamilyen módon ösztönöző van az autós arra, hogy az ő akkumulátorából ki is vehet áramot a villamosrendszer, mondjuk úgy, vagy a kereskedő, még egy 100-as flotta, amilyenként ez egy nagyon nagy flotta, szerintem még az is pici, hogy mondjam, az iparági tapasztalatom azt mondja, hogy megawatt, tehát 1 megawatt, ugye ez 1000 kilowatt. Az elég sok. Megawatt alatt nem nagyon tudja értelmezni a rugalmassági egységeket, a villamos rendszert. Tehát megawattokat kell tudni elvenni vagy hozzáadni a rendszerre. Ez a nagyon sok autó kéne ahhoz. Tehát itt több ezer autónak az egysége kellene ahhoz, hogy a villamosenergia kereskedők tényleg érdemben tudjanak forrásként tekinteni az akkumulátorokra. Egy adott cég, én inkább ilyen cég közösségeket bírnék elképzelni, hogy cégeket bevonzanak bizonyos ilyen aggregátorok, és bizonyos cégek, flotta menedzserei, cégek, döntéshozói csatlakoznak mondjuk egy Alteóhoz, vagy csatlakoznak egy másik ilyen vehicle-to-grid aggregátorhoz, és akkor aki a vonzóbb, aki a kedvező piaci feltételeket adja. Viszont említetted a buszt. Szívem csücske a tömegközlekedés, meg a minél kevesebben, minél többen üljünk egy járműbe, oké, a Covid ezt picit felülírta annak idején, de járjunk busszal, járjunk vonattal, hiszem a repülő is tömegközlekedés egyébként, pedig nem szokták ide sorolni. A céges busz az egy tök jó példa. Ha a céges busz ráadásul elektromos, akkor marha jó, mert sok embert elvisz egy járművel, az az egy busz, az mondjuk 3 autónyi területet foglal az autópályán, vagy a piros lámpánál, lokálisra nem bocsát ki, CO2-t meg NOx-et, és az a busz, ha csak nappal jár, mert mondjuk nappali irodistákat visz, akkor éjszaka ott van 30-40-50 busz a buszgarázs terep helyén, ott viszont már el tudom képzelni, hogy a buszok akkumulátora kiváló forrásként működjön éjszaka a villamos rendszer
számára. Hát igen, de éjszaka azért pont nem is nagyon-nagyon nagy a...
Az igény
veszély. Hát az igény és a veszély a bizonytalanságról, ugye, amit nagyon jól megfogalmaztál, hogy ez egy bizonytalansági piac, ez egy bizonytalansági kérdés. Ugye hát mikor lehet nagyon erős az eltérés, vagy a mismatch, hát amikor délben hirtelen sokkal többet termelnek a napelemek, vagy amikor az emberek este hazaérnek, és elkezdik bekapcsolni az eszközeiket, és az az esti pukli, ami megjelenik az áram felhasználásban, az nem tud megfelelően kielégítődni, és lecsapódnak körzetek. Erre még nincs példa, de ilyen jellegű problémákkal nézek szemben a rendszer stabilitást garantáló emberek. Tehát valószínűleg pont valami olyan kéne, ami ezekben az időszakokban tud, de mondjuk hát napközbeni használatra azok a buszok valószínűleg ugyanúgy
Én céges flottánál az autót elvileg azért adják, hogy azt használják. Nehézkesebbnek érzem ezt.
Okay.
De azoknál, amit beszéltünk, akik megveszik az autót, és otthon áll, azok igenis legyenek nyugodtan felcsatlakoztatva a hálózatra, azokat igenis tudják használni szerintem. De sokkal inkább a privát embereknek az otthon álló autóit tudom elképzelni arra. A buszgarázs az annyiban volt csak példa, hogy éjszaka azok tényleg ott állnak, és az éjszakai közlekedés az sokkal alacsonyabb volumenű, mint a nappali, de annak a sok-sok százezer autósnak az autója, aki egyszerűen tényleg nem használja az autóját se éjjel, se nappal, csak van, hogy legyen, azt már sokkal inkább érzem potenciálisnak. Egyébként mindig elmászom egy picit a core témától, de én szeretem megkérdőjelezni a dolgokat, hogy van egyáltalán szükségünk mobilitásra? Tehát miért is kell nekem abból B-be menni? Tehát a nulladik kérdés azt szerintem az, hogy kell-e autó, az már egy második kérdés, de kell-e mozogni? Tehát ő kiköltözött mondjuk az agglomerációba, tényleg be kell-e járnia, vagy a munkahelye neki hibrid munkavégzést biztosít, és akkor megússzuk azt, hogy ő minden nap bejárjon Dunakesziről Kőbányára, tök fölösleges, testemnek tök fölösleges alból B-be utaztatását, vagy az egész megoldható mondjuk egy vagy két napon csak. De ha már szükség van a mobilitásra, akkor nézd már meg, hogy biztos, hogy kell az autó, vagy esetleg Dunakeszit mondtam valamiért, semmi bajom nincs Dunakeszivel, de kiváló elővárosi közlekedés van Dunakesziről, vagy Gödöllőről, vagy Érdről. Biztos, hogy be kell ülni az autóba, vagy esetleg csak a házamtól a 3 percre lévő vasútállomásig kell elautózni.
Vagy elbiciklizni.
Vagy elbiciklizni, és az autóról egy beszéljünk. Esetleg elviszem, reggel eső van a Dunakeszi, Érdi vagy Gödöllői óvodába a gyereket, és csak a vasútállomásig megyek el, hogy bejövök a kiváló minőségű elővárosi vasúttal. És most tudom, most hot topic a vasút.
Igen.
Direkt 3 olyan elővárosi vasutat említettem, ami szerintem rendben van. De, és a többi nem biztos, meg úgy országos szinten is vannak problémák, de azért alapvetően napi szinten ezek szerintem jól működnek. Biztos, hogy kell-e autóval bejönni annak az egy embernek, és 5-6, nem tudom hány négyzetméter egy autó, annak az autónak ennyi helyet elfoglalni, vagy az utcán, vagy a mélygarázsba, vagy bejöhet vonattal sok század ezred magával, ami egyébként, ha megfelelő internet van, akkor még dolgozni is tud, ezzel tehermentesítve a várost, és ha már autóval jön, persze legyen elektromos, de az még mindig, és az alak kibocsátásra persze nagyon jó, de az autó ugyanúgy be fog állni dugóba. Tehát én csak, hogy mondjam, korlátozottan vagyok hívva az autók elektrifikálásának, mert a megold egy problémát, meg persze lehetővé teszi azt, hogy az elektromos autó akkumulátora később rendszer szabályozás is, ugye, ahogy beszéltük, lehetővé tegyen. Alapvető városi problémát, a dugót, hogy dugó van a körúton, hogy dugó van a Rákóczi úton, hogy dugó van az összes agglomerációs bekötő úton, egyáltalán oldja meg, ha elektromos autóba áll ugyanannyi, azoknak a karosszériája ugyanakkora, ugyanakkor a dugó van. Tehát én azt gondolom, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor picit az autómentességről kell beszélni. Az alternatív közlekedési módoknak a kereséséről is kell beszélni.
Hát meg, hogyha ilyen urbanizációs rendeket nézünk, akkor ugye a 15 város koncepciója is bejön, hogy miért kell nagyon, 15 perces város koncepciója is bejön, hogy miért kell utazni, de ez lehet, hogy másik podcastnak a témája.
Ezt imádom, ezt a témát.
Még beszélünk egy kicsit arról, hogy itt az ilyen dinamikus energia menedzsmentje különböző építményeknek az abba integrált elektrotechnikai eszközöknek. Ez mennyire van átgondolva, mennyire lehet ilyen megoldásokat a magyar piacnak eladni, mekkora potenciál van ebbe, mert ezzel nagyon sok értékesítési tapasztalatod van, és látod, hogy mind a vállalati, önkormányzati, meg lakossági szegmensek is mennyire nyitottak az ilyen innovatívabb energiafelhasználásra. Hogyan látod ezt, meg egy kicsit részesebben, hogy ez a dinamikus energiamenedzsment, angolul dynamic load management, ez mit akar, hogy néz ki?
De amennyire a vehicle to grid, tehát a hálózat, az autó akkumulátorából a villamos hálózatra táplálás még egy nem egy napi létező, nem egy tömegesen létező jelenség. Pilot projekt úgy tudom, van már Bábolnán, meg Svédországban is működik már, de tehát zárt környezetben működik, mégis tömegesen nem. Annyira a dynamic load balance, vagy dynamic load management, az egy valóban létező, általam is például értékesített dolog. Tehát ez arról szól, hogy ha már elektromos autót hozunk be, elmondhatatlanul sok energia felvétele van egy elektromos autónak. Tehát nehéz, amikor fel van csatlakoztatva egy elektromos autó a töltőre, az úgy szép csöndbe tölt, de ott komoly energiák mászkálnak, hogy ilyen konyha nyelven fogalmazzak.
Ez hogy kell, nem tudom, ez tíz mosógép?
Igen. Igen, pontosan. Tehát 22 kW, mondjuk egy, és ez egy nem nagy teljesítményű töltő, ez a legtipikusabb úgynevezett AC, vagy váltakozó áramú töltő, ez egy nem nagy, 22 000 watt. Ugye, mennyi egy 100 wattos izzó, ugye, ami a már erősebb villanykörte, 22 000. Tehát azért már abban komoly energiák mennek, és amikor a nagy villámtöltőkről beszélünk, a benzinkutak mellett, ott azok meg ilyen 150 kW-osak, tehát ugye 150 000 wattosak, nagyon komoly energiák szaladgálnak. Tehát ez egy veszélyes dolog, és emelyik épületet nem erre tervezték. Tehát ha beteszünk 10-20-30 egyre több autót egy épület alá vagy udvarába, most ilyen szemben mindegy, hogy még garázs vagy parkoló, az épületben rendelkezésre álló villamosenergiakapacitás képtelen ezt lehet. Nincs az Istennek annyi villamosenergiája, ami ezt ellátni képes. Pláne még régi építési épületeknél, amik előbb épültek, ugye jó sok ilyen van. Én 111 éves házban lakom például, és nincs garázsunk Buda belvárosában. Nincs, de föl nem merült még, hogy elektromos autózás legyen. És az újépítésűeknél is, tehát rengeteg újépítésű projekten vettünk részt tárgyaló félként a nulladik pillanatkor, amikor a villamos tervező, a beépítendő vagy igénylendő villamos kapacitást tervezte, és akkor döbbentek le, hogy atya úristen, ha itt 100-200 parkolóhely lesz, és abból legalább 100-on biztosítani akarjuk az elektromos autó töltési lehetőséget, akkor itt nagyon komoly energiákra van szükség. De ennek van egy természetes korlátja. Ha megvan, hogy egy adott épületben mennyi villamos energiát biztosíthatunk elektromos autó töltésekre, tehát mondjuk van erre egy leágazás, hívjuk így, egy villamos leágazás kifejezetten az autótöltőknek, akkor az is egy véges szám legyen, mondjuk 1000 amperbe szoktunk gondolkodni, akkor azt az 1000 ampert kell szétosztani akármennyi autó közt, ha egyszerre 5 tölt, vagy egyszerre 50 tölt. És itt jön be az dinamikus energia, vagy dynamic load balance, az egyensúly, a dinamikus terhelés elosztás, amikor is a meglévő energiát egyenlőarányba osztjuk szét az autók között, és ha valamelyik már föltöltött, legyen fölcsatlakoztatva 30 autó, 30-ból mondjuk 5 már feltöltött, akkor az 5 az már nem kell, hogy energiát vegye föl, az energiamennyiség szétosztolhat a többi 25 közt. Ha azok is már feltöltöttek, akkor és így tovább, és így tovább. Ha lecsatlakozik pár autó, akkor megint több áll rendelkezésre, de ha még fölcsatlakozik még 20 autóra, mert este van és egyszerre, akkor bizony csak csöpög, idézőjelbe az áram egyes autóba. Ez a rendszer, tehát ezt tudja, a töltők egymással kommunikálnak egy zárt rendszerben, és egymás közt osztják szét a fixen rendelkezésre álló villanyt. És akkor van ennek egy következő szintje, a dinamikus energiamenedzsment, amikor még csak fix rendelkezésre álló villamos kapacitás sincs a töltőkre, hanem az épületnek van egy villamos, véges villamos kapacitása. Ez egy olyan energetikai kütyű, picike méretű, pár centiszer pár centis eszköz, de ez képes figyelni a háznak, hívjuk háznak, irodaház épületnek a teljes villamos energiafelvételét. Úgy szoktuk, hogy a közösségi fogyasztókat figyeljük, lift, lépcsőházvilágítás, szellőzőrendszer, stb. A lakásoknak a villamos fogyasztásában nem szól bele a rendszer, de a közös villamos felhasználást figyeli, és a mindenkor rendelkezésre álló maradékot osztja szét az autó között. Az autók felhasználása közt. És akkor ez a kettő, a load balance, meg az energy management, ez a kettő az együtt tud működni. Tehát egyrészt figyeljük, hogy a házba épp mennyi áll rendelkezésre, és egyébként hány autó van a rendszerre csatlakoztatva, és ez gyönyörű szépen real time elosztja. Ez ugye azért jó, mert nem kell végtelen mennyiségű energiát igényelni az áramszolgáltatótól, végtelen mennyiségű pénzért.
Hát igen, mintha egyszerűen nem 20 az autót kell tölteni, hanem csak 5.
Pontosan. Vagy ha csak 5 autónak a maximális töltésére rendelkezésre álló áram áll rendelkezésre, akkor is fölcsatlakoztathatok bármikor 25 autót a rendszerre, majd szépen úgy tölti föl az autókat. Nem akkor tudok csak lemenni, föltölteni az autómat, amikor épp rendelkezésre áll a villany, hanem bármikor föltölthetem, ez egyfajta komfortszolgáltatás is, és majd föltölt, amikor azt a tölteni vágyó autók száma lehetővé teszi. Ez egy létező szolgáltatás, vagy termék és szolgáltatás egyben, és ez napi szinten működik irodaházakban, társasházakban, ott egyszerre kívánunk sok autót tölteni, csak irodaházban ez jellemzően nappal kell, társasházban jellemzően éjjel.
Szerintem ez jól megvilágítja, amit mondtál, hogy a körülöttünk lévő elektromos áramot használó berendezések, megoldások, amik az életünket könnyebbé teszik, ezeknek az optimalizálásába azért még lehetne így erőt befektetni, mert elég nagy a potenciál látszani valahol, bárhol máshol ilyen jellegű optimalizási lehetőséget, hogy okosabban használjuk fel. Most nyilván vannak okos ház megoldások, okos otthon megoldások, de inkább egy fokkal metább szinten mit gondolsz erről az egész kérdésről, hogy mennyi potenciál van ebben még?
Szerintem bőven van. Tehát én magam, aki szerintem egy tudatos ember vagyok, én például nálunk a mosolgatógép, ezt már korábban említettem, én azt eddig mindig akkor kapcsolom be, amikor gondolom, amikor megtelik. És akkor most beindítom, és akkor tudom, hogy egy óra múlva, vagy egy és negyed óra múlva kipakolom. Tehát, hogy ezt, ha én ösztönözve vagyok, hogy ne akkor kapcsoljam be, amikor nekem kényem kedve szerint kényelmes, hanem akkor kapcsoljam be, amikor ez jó a rendszernek, akkor biztos, hogy ebben még óriási mozgástér van. És akkor csak egy példa, a mosogatógép. Számos mosó és szárító, ugye ez luxus már a szárítógép, de ha van mosó és szárítógéped, akkor annak valahogy mondjuk az egyikből nem ugrik át a szennyes, a másikba, azt még úgy feltalálnám, hogy mosó és szárító, lehet, hogy vannak már ilyen kombinált gépek, de hogy annak is a beindítása, ha már meg is szárítja, akkor nem azon, hogy berohad a ruha, hanem az mondjuk akkor már a megszáradt ruha marad benn, annak is bőven van, abban is bőven van mozgástér. De ugye még egy valami, az, hogy én mikor fogyasztok, ipari, mondtad az ipart, én szerintem van erre jelen példa, a hűtőházak az egy jó példa, a hűtő teljesítmény, az egy olyan dolog, tudjuk, hogy a fagyasztót is, hogyha kinyitjuk, és véletlenül nyitva felejtjük, azért az egy pár óráig még nem romlik meg a hús. A pár óra után már igen, de pár óráig tartja a hideget, tehát mondjuk a hideg energiát tartja. Hűtőházak talán az első olyan ipari felhasználók, energiafelhasználók, akik rugalmasak lehetnek, és hajlandóak lehetnek arra, hogy a hűtőgépeket lekapcsolják mondjuk.
Tehát mondjuk, hogy van egy 6 órás időintervallum, abból neki egy órát kell hűteni aktívan, hogyha csukva van végig az ajtó, de hogy mikor kell az egy órát hűteni, az kb.
Így
mindegy.
Van. Így van, hiszen a maradék X órában tartja a hideget. Tartja hőt idézőjelben, a hideg energiát.
Igen.
Tehát ez például óriási potenciál szerintem. És hogyha most a hűtőház volt egy példa, most nem gondolkoztam azon, hogy milyen iparági lehetőségek vannak még, De lehet a busztöltés is, a buszgarázsa. Mikor töltsem azt a buszt? Hogyha nem kell már este 8-tól reggel, és az éjszakai buszokról beszélünk, hanem nappali csúcsidők közti állásidőben, ha benne áll, mit tudom én, 10 órát a buszgarázsban, és föltölt 2 óra alatt a busz, akkor tök mindegy, jobban a 2 órában. És az nem mentő autó, tehát az nem azon, hogy aznak azonnal be kell állnia, az ott el lehet akkor majd dönteni abban, mikor legyen az a 2 óra, amikor tölti az autóbuszt.
Na hát bárcsak ilyen kérdésekről beszélgetnénk. Múltkor voltam egy barátomnál nyáron, amikor este is ilyen még 30 fokok voltak simán, és ment a légkondi a nyitott ablakkal, és akkor...
Firma jelezted neki?
Megkérdeztem, hogy becsukjam az ablakot. Mondta, hogy ne, mert egy friss levegő, és akkor fogtam, és kikapcsoltam a légkondiát, és olyan szinten fel volt háborodva, mintha a legerősebb emberi jogától fosztottam volna meg.
A hideghezoló jog.
Hogy én mit képzelek, hogy itt az ő berendezését irányítom. Ez egy legjobb barátomról van szó, és ezért, és akkor gondolkodtam, hogy én értem az ő életébe való elképesztően intrúzív, felettébb agresszív beavatkozásomat, ezen a mélységesen tudok empatizálni, de az a már sokkal kevésbé, hogy összességében ez a típusú életmód mennyi lesz fenntartható?
Figyelj, én a komposztálást, az hadd mondjam, mint alternatíva. Ez nem egy elektromos téma. Régen bedobtam a banánhéjat, a mandarinhéjat, meg a minden szerves hulladékot a kukába. Igen. Most fizikai fájdalmat okoz, hogyha egy mandarinnak a pici rostját nem a komposztba dobom, otthon gyűjtjük a komposztot, és ugye nem kertes házban lakunk, hanem mondtam előbb, hogy a budai belvárosban, de elvisszük a Feneketlen tónál, 11. kerület, Budapest, Feneketlen tónál lévő közösségi komposztalóban minden alkalommal, sose külön autóval, hanem ha arra járok, néha a babakocsi elejére teszem ezt a jó kis komposztot, úgy néz ki, mint egy ilyen szervkereskedőnek a ládája. Tehát ez úgy, elviszem a babakocsival, vagy ha épp tényleg autóval megyek valahova, akkor, és útbe esik, akkor szoktam elvinni. Tehát, hogy szerintem igenis rá tudunk a fenntartható gondolkodásra szokni. A villany lekapcsolás az megint egy ilyen apró igen, mozdulatok. Igen. Tehát a reflex az, hogy oda
gyújt. Mi
rendszeresen rákapcsoljuk a feleségem egymásra a villanyt a fürdőben, mert jön ki, lekapcsolja, és én meg éppen megmosom a fogam, vagy mosnám, és sötétben mosom.
Jó, de akkor gondolom segít, hogy vannak gyerekeid ebben az egészben.
Mert, hát ők nem érik el a villanykapcsolót.
Nem, de úgy értem, hogy, hogy magát a viselkedésre megváltoztasd, mert tudod, hogy azért ez nekik is szól.
Igen, igen. Nagyon jó érzés az, hogy amikor megkérdez egy gyerek, hogy apa, melyikbe dobjam. Ez marha jó érzés. Hmm. Igen. Vagy amikor ő kapcsolja le. Ők még inkább csak fölkapcsolják a villanyt. De megkérdez, hogy melyikbe dobjam.
7 év kemény nevelés eredménye.
Vagy a másik, amikor lobbizom, utazunk a villamoson, hogy nézd, fiam, látod, dugóba állnak ők ott mind a Bartók Béla után. Látod, mi viszont itt hasítunk a villamossal, és ez annyira jól sikerült már beleoltani.
Nagyon jó. Hajdakában nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszéltünk ezekről a hétköznapi és kevésbé hétköznapi témákról a zöld átállás és a klímaváltozás kapcsán.
Nagyon örülök, hogy a vendéged lehettem. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. És a hallgatóknak is köszönöm szépen, hogy meghallgatták ezt az adást. Hogyha lehetőségetek van, akkor támogassátok a Partizánt, és iratkozzatok fel a Partizán podcastra a különböző podcast platformokon. Sziasztok!